Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Simicsko István, a KDNP frakció vezetője, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Már véget is ért a parlament rendkívüli ülése, határozatképtelen volt, a kormánypártok nem vettek rajta részt, így a KDNP se. A KDNP miért nem?
Igen, mi előre bejelentettük, ugyanúgy, mint a Fidesz frakció, hogy nem veszünk részt ezen a mai napi ülésen, tekintettel arra, hogy ennek a célja egészen sajátos és érdekes volt. Ugye azt mondták volna kétségbe, hogy a Magyarország miniszterelnök eredményes tárgyalásokat folytatott-e Brüsszelben az Európai Uniós csúcson. Mi úgy láttuk, hogy élt azzal a felhatalmazással, amit korábban egy országgyűlési határozat formájában megadtunk miniszterelnök úrnak, mindent, amit lehetett elért, sőt, hozzáteszem, beszéltünk erről már korábban is, mint egy plusz 3 milliárd eurós lehetőséget még szerzett Magyarországnak, a magyar gazdaságnak, hogy a növekedés minél gyorsabban beinduljon, hiszen tudjuk, hogy a gazdasági növekedés feltétele annak, hogy valamennyi ágazat, valamennyi szektor kellő forráshoz jusson. Fontos, hogy a munkahelyeket megvédjük, fontos, hogy a családok támogatása megmaradjon, sőt erősödjön a jövőben is. Tehát ez egy eredményes tárgyalás volt. Sikert ért el a Magyarország miniszterelnöke egy olyan cirkusznak a kialakítása, ami a mai nap ülésnek a célja volt, abban nem voltunk partnerek, és nem is leszünk a jövőben sem.
Egy az uniós pénzek jogállami kritériumokhoz való kötésében is teljes ez a siker, mert ennek a végső feltételrendszere ma még ki sem alakult.
Hát egyrészt az egy alapkérdés, hogy van-e a jogállamiság kérdéskörében bármilyen vitatott helyzet. Szerintünk rendben működik Magyarország, Magyarország jogállam, Magyarország demokrácia. Tehát én azt hiszem, hogy választások vannak, 4 évente az emberek elmondják a véleményüket a szavazófülkékben, sőt nem csak 4 évente, hanem többek között a nemzeti konzultáció alkalmával is, most már 9. alkalommal rendezzük meg a nemzeti konzultációt, számos fontos kérdésbe folyamatosan bevonjuk az embereket. Szerintem ez egy helyes politika, tehát működik a sajtó, működik sok-sok minden más Magyarországon, tehát szerintem ezzel nincsen gond, áll problémákat persze lehet grenálni, a bal oldal ebben nagyon ügyesen folyamatosan tevékenykedik, ez látható, de nyilván azt kell nézni, hogy nem engedtünk a politikai zsarolásnak, amit korábban lehetett hallani, hogy milyen feltételekhez kötnék majd az Európai Uniós forrásokat, mind a költségvetés, a következő 7 éves költségvetési számoknál is, keretek lehetőségek vonatkozásában, mint pedig a 750 milliárd eurós hitelcsomagnak a folyósítása kapcsán is. Ezeket a miniszterelnök úr szerintem kellően és hatékonyan visszaverte, és azt kell, hogy mondjam, hogy ebben is eredményes tárgyalásokat folytatott.
Most már nem is állhat elő olyan helyzet ősszel, hogy amikor a jogállamisági rendszer végső feltételeit kialakítják, akkor mégiscsak valamilyen kritériumhoz kötik a kifizetéseket?
Hát én remélem, hogy nem. Természetesen próbálkozni mindig lehet. Tehát nem tudom azt megjósolni, hogy a baloldal milyen újabb akciót fog végrehajtani Magyarországgal szemben, a magyar érdekekkel szemben. Én azt látom, hogy azok a kemény tárgyalások, amiket végigvitt Orbán Viktor miniszterelnök úr, azok eredményesen zárultak. Sőt, mondom, plusz forrásokhoz is hozzájutott Magyarország. Ez nem kis teljesítmény.
Miért változott a KDNP frakció vezetése?
Ugye Harag Péter frakcióvezető úr úgy döntött, hogy ebben a ciklusban már csak fél időszakra vállalja a frakcióvezetői tevékenységet. Természetesen ezúton is köszönöm a frakciótársaimnak a bizalmat, köszönöm szépen Semmény Zsolt elnök úrnak is a támogatását. Nagyon-nagyon számítunk természetesen a jövőben is Harag Péter bölcsességére, józanságára, frakcióvezető helyettesként fogja ellátni a jövőben a munkáját, illetve már nyilván július 15-től ez a döntés megszületett. És hát igyekszem egy jó csapatmunkát kialakítani, úgyhogy számítok a képviselőtársam aktivitására.
Mint frakcióvezető valamilyen más munkarendet a frakcióban be fog vezetni, vagy ugyanaz a rendszer megy, amit Harag Péter kialakított még annak idején hosszasan?
Hát ugye inkább azt mondanám, hogy a munkastílusban terveznék változást. Minden ember, ahányan csak vagyunk, mindenkinek más a habitusa, más a stílusa, más karakterek dominálnak nála. Ugye Harag Péter nagyon szép politikai pályát futott be idáig is, végigjárta azt a ranglétrát, amit egy politikus végigjárhat, és minden fiatalnak példaértékű az a munkásság, amit megtett, hiszen 90-ben a rendszerváltáskor önkormányzati képviselőként kezdte, majd ezt követően 94-től 98-ig fővárosi képviselő volt, majd 98-ban, amikor megértük a választást, akkor szociális és családügyi miniszter, az ellenzéki 8 évben a ház egyik alelnöke volt, és 10 évig volt frakcióvezető, tehát rekord teljesítmény, amit ő ellátott, akárcsak frakcióvezetőként is. Én azt hiszem, hogy azzal, hogy az az elvárás és jogos elvárás, hogy egy karakteresebb megjelenésünk legyen a parlamentben, egyfajta temperamentumosabb megjelenésünk legyen a parlamenti felszólásokban is, ennek igyekszem majd eleget tenni. Nyilván azt nem ígérhetem, hogy Harag Péter hihetetlen mértékű nyugalmát fogom tudni felülmúlni, de az biztos, hogy igyekszünk szakmailag felkészülni, érveink józanak lesznek, elvi alapon fogunk politizálni a jövőben is, és egy karakteres, hangsúlyosabb, aktívabb parlamenti munkát ígérhetek, és ebben mondom, számítok a képviselőtársaim kreativitására, ötleteire, javaslatokra, és az ő felszólásaikra is.
Hogy tud egy kormánypárti frakció, ráadásul ebben az esetben a kisebb, karakteresebb lenni, amikor a karakteresség az inkább egy ellenzéki tulajdonság?
Hát nem feltétlenül, szerintem minden frakcióvezető egyben, mint hogy szerepel is a titulusban, vezető, tehát a vezetői képességet is fel kell tudni mutatni. Fontos, hogy egyfajta határozott és komoly célokat megfogalmazó vezetőként működjünk. Fontos, hogy az elveinket, azt a közösségi értékrendet, amit mindannyian megvallunk, ami miatt egy pár családba és egy frakciószövetségbe tartozunk, azok mellett valóban karakteresen álljunk ki. Az én habitusom az nyilván különbözik Harag Péterétől, de természetesen az az értékrend, ami összeköt minket, az egy erős értékrend, és ez kell adjon egy stabilitást, kell adjon egy olyan történelmi múltból erőt merítő jövőképet, amelyet mindannyian szeretnénk szolgálni. Én azt hiszem, hogy kellő alázattal, kellő tisztelettel kell viszonyulnunk a munkához, a feladathoz, de ugyanakkor pedig valóban karakteres kiállást kell felmutatnunk. Szerintem ez menni fog, úgyhogy én bízom benne, hogy eredményes időszak előtt állunk.
Milyen értékek, milyen érdekek mentén kell egy kormánypárti frakciónak karakteresebben kiállnia, hiszen egy kormánypárti frakció azért van kormánypárton, mert kiállás nélkül is meg tudja csinálni, hiszen hatalmon van.
Hát az biztos, hogy a kormány programját, a kormány politikáját a parlamenti munka során, a törvények meghozatala során annak a parlamenti többségnek garantálnia kell, amelyben mi is részt vehetünk. És ebben semmi nemű változás nem lesz. Ez a dolgoknak a helyes menete. Hiszen valóban az emberek pártokra szavaznak a választások alkalommal, a pártoknak van, akik bejutottak a parlamentbe, parlamenti frakciójuk, és nyilván a frakciónak az a dolga, hogy támogassa a kormányt, a végrehajtó hatalmat. Természetesen mi magunk is előállunk és előálltunk eddig is különböző javaslatokkal, országgyűlési határozatok formájában, törvényjavaslatok formájában, vagy akár alkotmánymódosítás vonatkozásában is, és ez lesz a jövőben is, tehát szeretnénk aktív szerepet vállalni és segítséget nyújtani a kormánynak. Fontos, hogy érzékeltessük, hogy igenis ott vagyunk a kormány mögött, és ez a frakciószövetség a Fidesszel együttműködve, ez egy olyan lehetőséget ad, hogy ekkor lehetünk csak és kizárólag sikeresek, hogyha továbbra is egymást erősítjük és szorosan együttműködünk.
Van már a tárban, az öntárában olyan javaslat, amit eddig nem lehetett sikerre vinni, de most úgy érzi, hogy sikerre lehet vinni a karakteresebb politizálás jegyében?
Hát természetesen most ugye olyan nehezet kérdez, hogy milyen jogalkotói munka vár ránk. Ötleteink, javaslataink nekünk megvannak. Tehát ugye a KDNP karakteresen eddig is azt mondta, hogy a családok pártján áll.
De a kulcsfontosságú.
De hát ezért vagyunk együtt, és nem külön, tehát többek között. Tehát az egy más kérdés, hogy mindig lehet újabb ötlet és javaslat arra nézve, hogy hogyan tudjuk még jobban segíteni a családokat az elkövetkező időszakban, hiszen legfontosabb az, hogy a családok boldogulásának a feltételét megteremtsük. Fontos, hogy gyermekeket vállaljanak a fiatal házasok, minél korábban vállaljanak, ha lehet, jussanak lakáshoz, adjunk olyan családtámogatási lehetőséget, itt van a csóknak a bevezetése, a családi adókedvezmények lehetősége, ezek mind olyan eredmények már, amelyek amelyek nem jelentik a végállapotot, de azt jelentik mindenképpen, hogy elindultunk egy úton, amin érdemes végigmenni, mert ez jelenti a család adja a társadalomnak, a nemzetünknek a legkisebb és legegészségesebb sejtjét, hogyha rendben vannak a családok, hogyha gyermekeket vállalnak és megfelelő értékrendben nevelik föl őket, plusz persze az iskoláknak a nevelési eszközrendszere is szükséges ehhez, akkor van jövőképünk, akkor van jövőnk. Ha nincs ilyen, akkor bizony nagy gondom, ha fogunk szembesülni ebben a globalizált, rohanó, gyorsan változó világban.
Most ugye a kereszténydemokrata néppárt egy világnézeti párt, amelynek nem kell az egész nemzet minden egyes szavazójára külön-külön odafigyelni, hanem ennél szűkebb célcsoportra céloz. Ez azt jelenti, hogy tovább mennek bizonyos ügyekben, mint a Fidesz, amely egy néppárt?
Hát én értemben mi is néppárt vagyunk, hiszen egyrészt valamennyi nemzedék képviselteti magát, nekünk is van ifjúsági szervezetünk, az X esetében hoztunk be fiatal képviselőket Nagy Zsolt személyében, Juhász Hajnalka a személyében is, és nyilván törekszünk arra, hogy ez a folyamat erősödjön, de egy közösség, legyen az párt, vagy bármilyen közösség, kisebb vagy nagyobb, minden nemzedékre szükség van, hiszen az idősebbek adják a bölcsességet az élettapasztalatuk alapján, a fiatalok meghozzák a lendületet. Ugye én, mint közép nemzedék, mondhatom itt talán magamat, egyfajta politikai tapasztalata, hiszen én is a rendszerváltás óta vagyok a magyar politikában, és 98 óta lehetek parlamenti képviselő, tehát én meg igyekszem ezt integrálni, ötvözni, és mindenkinek lehetőséget adni, hogy a politikai szerepvállásában ki tudjon teljesedni. A közösség szolgálata a politika, tehát sose felejtsük el, tehát nem más, mint az, hogy az emberek, akik bíznak bennünk, akik ránk szavaztak, vagy akik nem, azoknak is megmutassuk, hogy van értelme a mi politikai tevékenységünknek, mi ezt szeretnénk minél hangsúlyosabban felmutatni.
Ugye szövetségben indulnak a Fideszsel a választásokon már nagyon-nagyon hosszú ideje óta, ezért nagyon nehéz elkülöníteni, hogy pontosan kik a KDNP szavazói. Nyilván ezekről önöknek sokkal több információjuk van. Mit várnak a KDNP szavazói, a kereszténydemokrata néppárt parlamenti képviselőcsoportjától?
Hát ugye egyrészt mit várnak a keresztények a mai világban? A keresztényeknek a küldetése, a missziója, rendeltetése az egyházi értelemben mindenképpen a Jóisten szeretetének a hirdetése. Ezt kell a politika nyelvén, a politika világában, ha tetszik, pragmatikus módon megjeleníteni, és ezt kell a politikai célkitűzéseink között is megjelenítenünk. Hiszen közösséget kell építenünk, hiszen értékrendet kell alakítanunk és formálnunk az emberekben, ami nem mehet másként, mint azon elvek alapján, amiket az előbb elmondtam, szolgálni a közösséget és fölmutatni az értékeket. Szerintem ez a legfontosabb dolog, hogy hitelesek tudjunk maradni, hitelesek legyünk a fiatalok számára is. A fiatalok nagyon, nagyon aktívak a mai világban, nagyon sok információt kapnak, nagyon fejlett a digitális kompetenciájuk, a különböző modern technikai, technológiai eszközének a használatában rendkívül ügyesek és felkészültek, sokkal ügyesebbek, mint az én nemzedékem, vagy a szüleim nemzedéke. De nekünk nagyon fontos, hogy az érzelmi intelligenciát is fejlesszük. Tehát az IQ mellett az EQ-t is fejlesszük a gyermekeinkben, és a neveltetésük olyan legyen, hogy fölkészüljenek ilyen módon is a világ különböző változásaira. És hogyha nincsen érzelmi kompetenciájuk, nem fejlett mindez, akkor egy sokkal sivárabb és idegebb világban fognak majd élni. Emellé még hozzáteszem a robottechnikát is. Tehát szerintem fontos, hogy emberek maradjunk, fontos, hogy érző lények maradjunk, és ilyen módon neveljük a gyermekeinket, a jó nemzedékét is, és ezt mutassuk föl. Persze tudjuk, hogy gyorsan változó világ, pragmatikus gondolkodás. Nagyon sok olyan cég van, akik csak a legjobb egyetemeken végzett, kitűnő tanulókat, jelessel végzett embereket vesznek föl, de ott is azt mutatja ma már a tapasztalat, hogy valami hiányzik, ez pedig az érzelmi intelligencia, és az elmúlt 30 évben kevésbé sikerült itt nálunk is, de a világ minden országában ezt a típusú képességet, kompetenciát fejleszteni a fiatalokban. Tehát nekünk erre kell építeni, mert ebből az érzelmek, a szívnek a fejlesztése, hogy így mondjam, ez kulcsfontosságú, mert ettől tudunk emberi világot létrehozni. Ekkor tudjuk a családok fontosságát erősíteni, a szociális érzékenységet erősíteni, és egyáltalán az emberi viszonyainkat minőségibbé tenni. Tehát szeretnénk egy ész és szív műveltséget, ahogy a Márai fogalmaz, megadni a fiatal nemzedéknek, és ezt hitelesen felmutatni a politikában is.
Harmadik évtizede van a politikában. Igen. Ellenzéki képviselőtől honvédelmi miniszterig nagyon sok minden volt. Mitől hiteles ma egy politikus ön szerint?
Hát nyilván ahány ember annyi féleképpen lát minket, de az biztos, hogy arra törekedni kell egy pártnak, egy frakciónak is, hogy valamilyen jellemző karaktert felmutasson magáról. Legyen egy arcéle, legyen egy hiteles kiállása. Én egyetemen oktatok most már több mint 15 éve, a mai fiatalok nagyon, nagyon gyorsan leveszik, úgymond az emberről, az előadóról, hogy mennyire hiteles, hogy valóban őszintén elmondja, és szakmailag felkészülten az előadását, és meg tudja nyerni a fiatalokat az ügynek is ilyen szempontból, vagy pedig csak leadja az órát, és elmondja. Ez nagyon sok pedagógusnak nagyon nehéz, elismerem, mert valóban nagyon sok óraszámban tanítanak sokan, és a többi, és a többi. De a mai fiatalok nagyon érzékenyek, nagyon, nagyon jó a vevőképességük. Nagyon nehéz fönntartani a figyelmüket, ez tény. Tehát folyamatosan az embernek fel kell készülni egy jó előadónak arra, hogy a fiatalok figyelmét lekösse és megnyerje őket. Tehát én azt látom, hogy ma már ugye az alfa generációról beszélünk, ugye a X, Z, Y, stb. Ezek a nemzedékek is persze jelen vannak, de ma már az alfa nemzedék, aki hihetetlen technikai csodák közepette születik, és látja meg, és gyakorlatilag már nagyon sok gyermek csecsemőkorban, meg kicsiny korban, karonülő korban már azt látja, mondjuk a jó néhány édesanyától, hogy az édesanyja kezében, az egyik kezében egy okos eszköz, mondjuk egy mobiltelefon, a másik kezében a gyermek, már megosztott figyelem irányul a gyermekre, és mondjuk bekapcsolt állapotban online módon van az okos eszköz, és offline módon van a gyermek. Arra kell törekednünk természetesen, hogy ebben a modern világban is a gyermekeinknek legyen értékrend, legyen szíve, és ebben, hogy ki mennyire hiteles, hát nekünk ezt kell felmutatni. Szerintem szakmailag, emberileg, kiállásban nem mindegy, hogy mit mondunk, nem mindegy, hogy hogyan szerepelünk, ezek kulcsfontosságúak, mert a politika hitelessége alapján fogják eldönteni az emberek, hogy kire szavaznak majd, és ki szolgálhatja őket a jövőben. Tehát ezért fontos, hogy értékalapon és következetesen, és higgadtan és nyugodtan politizáljunk.
Látják-e már, hogy milyen fontos jogszabályokat, törvényeket kell elfogadni a következő ülésszakon? Megvan-e már a menetrend?
Hát az biztos, hogy ez az év, ez egy olyat produkált, amit senki nem jósolt meg, és senki nem látta, legalábbis a ismert tudásunk alapján a járványnak köszönhetően, a Covid járványnak köszönhetően veszélyhelyzet kihirdetése került, és sok minden más, ami felülírta a normális életünket. A parlament működött természetesen, hiszen lám-lám jogállami keretek között ugyanúgy ellenzéki felszólásokra is sor került, és a többi, és a többi. De, és ez helyes is volt, hogy működött.
Bocsánat, az hogy dölt el, hogy a parlamentnek működnie kell? Mert korábban az emberektől azt kérte, hogy maradjanak otthon, és az emberek otthon is maradtak, a képviselők meg nem. Ők meg mentek és dolgoztak. Ez vita volt, hogy ők menjenek dolgozzanak? Vagy akár meg lehetett volna oldani online is, mint az oktatást?
Hát ez, én szerintem jó döntést hoztunk, hogy működött a parlament. Én nem voltam ott akkor a döntések meghozatalán, meg előkészítésénél. Nyilván én is részt vettem a parlament üléseken, elég sokszor fel is szólaltam, törvénymódosítások voltak, törvényviták, a költségvetés vitája volt, nagyon fontos volt, hogy ott legyünk és megszavazzuk mindezt. Szerintem példát kell mutatni az embereknek ebben a vonatkozásban. Ez inkább egy, tehát ha mi is otthon maradtunk volna, az lehet, hogy rossz üzenet lett volna.
Az ápoló dolgoznak, hogy... akkor a képviselőknek is kell?
Szerintem.
Ilyen egyszerű.
Ez így van. Hát a közösséget szolgáló embereknek szerintem, és akinek ez a hivatása, ez a foglalkozása, azoknak helyt kell állni. Tehát nem csak a parlamentben dolgoztunk, hanem most nem akarom itt ezt hosszasan részletezni, de én magam is kint voltam úgymond a frontvonalon, tehát bevásároltunk az embereknek, idős embereknek, vittük házhoz az élelmiszereket, befizettük a postai csekkjeiket, maszkot szereztünk be, szétosztottuk, varadtunk maszkot, tehát nagyon sok mindenben ott voltunk, és segítettünk, akinek csak lehetett, aki ezt igényelte. Szerintem fontos ilyen szempontból is a személyes példamutatás, példaadás, a nevelés ugye nem más, mint példaadás. Tehát én azt hiszem, az emberek ezt várják el, a közösséget szolgál, legyen az önkormányzati képviselő, legyen az ápoló, orvos, tanár, bárki más, mindenkinek megvolt a maga feladata ebben az időszakban. Ez egy nagy próbatétel volt a magyar emberek számára is, minden kormány számára is, minden ország számára, 188 országban volt jelen, vagy van jelen a koronavírus. Tehát én úgy érzem, hogy példaértékű volt, amit a magyar kormány és az operatív törzs, és nyilván azok az emberek, akik a közösséget szolgálták, megtették, vagy elvégeztek. Én szerintem ez ugye nehéz helyzetben, veszélyhelyzetben kire lehet számítani. És fontos volt azt látni, hogy igenis működik az ország védelmi mechanizmusa. Persze, nem vagyunk ezt hozzászokva. Hát 1918-ban volt utána olyan, 18-ban volt olyan világjárvány a spanyolnál, mint ami talán a mostanihoz hasonló. De az biztos, hogy le kell szűrni a tapasztalatokat. És nyilván a törvényhozás vonatkozásában is, ami mit hoz a jövő, hát ez azért biztos, hogy befolyásolni fogja majd a jogalkotói munkát is. El kell látnunk elsősorban a magyar emberek védelmét, egészségének védelmét. És ahhoz képest nyilván olyan törvényeket, amelyek elsősorban a munkahelyek védelmét, a munkahelyek teremtését erősítik, a családok támogatását erősítik, a költségvetést elfogadtuk. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ősszel ezzel már nem kell foglalkozni, ha csak valamilyen rendkívüli helyzet nem jön, és nyilván ezeket majd aktuálisan orvosolni kell.
A politika készül egy második hullámra? Mármint úgy értve a második hullámra, hogy gyakorlatilag még az első sem múlt el, mert nem nulla a napi megbetegedések száma.
Ezt ugye még a virológusok sem tudják megmondani, hogy lesz-e második hullám, illetve mikor lesz ez a második hullám. Amennyire én ezt látom és érzékelem, ugye ha abból indulunk ki, hogy szezonális influenza minden évben van, sőt van, amikor kétszer is van, és hogyha abból indulunk ki, hogy az ilyen típusú influenza vírusok legyenek, ezek mutánsak bármilyen irányból is, ezek alapvetően a hidegebb időjárás, a csapadékosabb időjárás időszakában erősödnek föl, akkor nyilván erre készülni kell. Tehát elképzelhető, hogy ősszel a hűvösebb idő megjövetelekor egy második hullámnak nevezett hát betegség vagy fertőzöttek számának a növekedés és sem megfigyelhető lesz. Ezeket folyamatosan figyelik, tehát én is figyelem a napi híreket, amiket a sajtóban olvasok. Látom azt, hogy naponta most 9 vagy 10 vagy 15 új megbetegedés van, vagy éppen egy vagy egy sem. Szerintem nagyon fontos, hogy folyamatosan kövessük, és persze ez egy világ viszonylatban legyen egy kitekintésünk, mert annyira globalizáltá vált a világ, hogy ezek a vírusok pillanatok alatt fülüthetik a fejüket bárhol. Nagyon gyorsan terjedt el a Covid is, ez látható volt. Utazás, repülőgépek, sok-sok minden ide, külföldiek, vendégmunkások és sok mindenki más hozta és hordozhatta a vírust. Nyaralás például. Ezért mondtuk nagyon helyesen szerintem, hogy ha lehet, akkor inkább itthon nyaraljunk, mert az országban bevezetett biztonsági intézkedések, védelmi intézkedések azok, ami érdekünket szolgálják.
Gondolja, hogy ezt tartják mondjuk a politikusok? Tehát az ön politikus társai általában itthon nyaralnak?
Hát ezt én nem vezetek erről nyilvántartást.
Ugye azt mondta, hogy a példamutatás az nagyon fontos.
Én a Balatonon vagyok a családommal, tehát nem is terveztük, hogy most külföldre mennénk, úgyhogy itthon nyaralunk mi is, úgyhogy igyekszünk ezt betartani. Minisztünk azt mondta, hogy több Balaton, kevesebb Adria.
Ne nyaralok.
Mi most csak Balaton, tehát semmi Adria nincsen.
Covid ügyben egy politikus mikor kezd el aggódni? A virológus Szlávik János ült ott az önszékében néhány napja, és azt mondta, hogy a napi 100-200 újnál kezdhetünk újból aggódni, addig csak nagyon kell vigyázni.
Ez így van, szerintem is. Én az adatokat, a statisztikai adatokat mindent figyelni kell, a megbetegedések számának a növekedését. Én csak azt tudom mondani, hogy köszönet jár egyébként a magyar embereknek, mert annyira fegyelmezetten betartották. Én nem is gondoltam volna, hogy ennyire fegyelmezett társadalom vagyunk ilyen szempontból az óvintézkedéseket, a maszkviselési szabályokat, a vásárlási korlátozásokat, sok-sok minden mást, hogy ennek is köszönhető természetesen, hogy viszonylag ébőrrel megúsztuk az első hullámot. Én bízom benne, hogy mindenki sokkal óvatosabb és körültekintőbb lesz a jövőben is. Ez egy tanulási időszak volt, megvan ennek sajnos az áldozata is, vagy megvannak az áldozatai, de amit csak lehetett, a kormány megtett az emberek biztonsága és védelme érdekében.
Az Európai Néppártban hogyan dolgozik a KDNP most a Fidesz felfüggesztésének idején, amíg ez az ügy rendeződik? Jó ideje tart.
Igen, egy képviselőnk van, Hölvegyi Gyuri barátom, aki Európa Parlamenti képviselő a KDNP színeiben, illetve a közös listán nyilván a Fidesszel együtt került be a parlamentbe. Ő vesz részt a meghatározott és fontos testületi üléseken, és nyilván megadja a szükséges tájékoztatást nekünk, hogy milyen előkészületek vannak, milyen viták vannak, milyen problémák vannak, úgyhogy ő aktívan részt vesz ebben a munkában.
Az európai politikában ketté válik a Fidesz és a KDNP. sorsa, mert mintha arra emlékeznék, hogy a KDNP nem tervezi, hogy távozik az Európai Néppártból, bármi is történik a Fidesszel. Jól emlékszem erre?
Így igaz, ez a döntés született, és hát nem bízom benne, hogy a Fidesznek a helyzete is rendeződik, de az biztos, hogy továbbra is mi itthon együtt dolgozunk, meg kint is együtt dolgozunk. Tehát ez a szövetség, együtt mindenhol többek vagyunk, mint külön-külön. Tehát fontos, hogy megmaradjon ez a szövetség, ez a sikerünknek az áloga.
A Fidesz-KDNP szövetségre gondol. Az Európai Néppárt és a KDNP szövetségnek annak mi az eredménye? Hogy kell ezt kiszámolni?
Hát az Európai Néppártok családja, a legerősebb politikai család ma, és Európa jövőjét meghatározó politikai tényező. Tehát nekünk fontos, hogy ott legyünk a döntések meghozatalakor, fontos, hogy legyen beleszólásunk Európa jövőjébe. Szerintem többletet tudunk hozni Európa számára. Látjuk azt, hogy a mai Európa bizonyos értelemben válságban van, elsősorban spirituális, lelki értelemben mondom ezt. Gazdasági értelemben most talán ki tud jönni a válságból, és meg fog tudni erősödni, ezt a célt szolgálta. Nem nekünk volt szükségünk a hitelre, de az Európai Unió számos országa nagy bajba került, főleg akik rosszul kezelték a járványt. Ez a hitelcsomag, ez a 750 milliárd eurós hitelcsomag, ez biztos, hogy sokat fog segíteni, és gazdaságilag, anyagilag megerősödhet az Európai Unió, ha helyesen használják föl ezeket a forrásokat, amiket egyébként mi magunk is ajánlottunk, amiket mi magunk is a költségvetésünkben már tükröztettünk, azokat az elveket, a gazdaság növekedés beindítása, a gazdaság védelme, a munkahelyek védelme, a családok támogatása, ezek a kulcsfontosságú területek elsősorban. Ha ezzel él, az Európai Unió megerősödhet, de emellett jó lenne, hogyha az értékrendszerében is, értékrendjében is megerősödne, és ismét lenne egyfajta spirituális töltete. Ez pedig, akár tetszik, akár nem, ez nem más, mint a kereszténység maga. Minden civilizáció vallási talapzaton jön létre, az emberiség ismert történetében legalábbis. Az európai civilizáció az a keresztény talapzaton jött létre, kereszténység értékein jött létre, és hogyha ez a talapzat, ez töredezik, akkor bizony-bizony a felépítmény is bajba kerülhet. Tehát repedeznek a falak, szükség lenne egyfajta lelki feltöltődésre is. A keresztény demokráciának a fontos politikai küldetése is ez lenne, hogy ezt felmutassuk, ezeket az értékeket, ezeket az örökérvényű értékeket, és hogyha egy ember számára is, az egyénként nézve egy ember számára is, hogyha lelke rendben van, akkor alapvetően kellő kreativitással, kellő életcélokkal komoly tevékenységet hajthat végre, és komoly jövőt vázolhat föl önmaga számára. Ha lemond mindenről, ha a lelke megtörik, akkor alapvetően a betegségek is előjönnek. Tehát ezért össz nagy társadalmi értelemben, nagy Európa értelemben is szükség lenne a keresztény demokráciának a megerősödésére. Ebben mi továbbra is komoly szerepet szeretnénk játszani. És én örülök annak, hogy vannak ebben szövetségeseink, Lengyelország például, de a V4-ekre is utalhatnék. És fontos, hogy a miniszterelnök úr ebben ez a külpolitikai lépéssel soha nem látott erősödést tud fölmutatni. Egy térségnek az erősödését tudja fölmutatni az Európai. Ráadásul gazdasági növekedést tudtunk fölmutatni 8-10 éven keresztül, sokkal nagyobb növekedés, mint fejlettebb nyugat-európai országokat említhetnék itt példaképpen. Tehát én azt hiszem, hogy személyes példamutatás, politikai sikerek, politikai eredmények, társadalmi eredmények, gazdasági eredmények mind-mind azt mutatják, hogy igenis nyugodtan tehetünk ajánlásokat, nyugodtan mondhatunk tanácsokat az Európai Uniónak is, hiszen mi is részei vagyunk az Európai Uniónak. És jó, hogyha figyelnek ránk. És ebben a KDNP-s politikusok is, meg a Fideszes politikusok az Európa Parlamentben meg fogják tenni a jövőben is, amit meg kell tenniük.
Hogyan oldják föl azt a dilemmát, ami abból fakad, hogy a Fidesz szerint az Európai Néppárt nem feltétlenül halad jó irányba. Nem a Fidesz változott, hanem az Európai Néppárt változott. Ráadásul szerintük rossz irányba, a KDNP még mégis maradna benne. Itt látszik egy ellentmondás.
Hát szerintem inkább egyfajta munkamegosztás látszik, tehát én azt mondanám, hogy amíg csak lehet, ott kell lennünk a néppártban, és igenis küzdenünk kell, el kell mondanunk a véleményünket, ha nem vagyunk ott, akkor az egy sajátos helyzet.
Csapataik harcban állnak.
Igen, ez így van.
Mikor dől el, hogy a következő országgyűlési választásra milyen együttműködés alakul ki a Fidesszel, azon belül, hogy nagy valószínűséggel szövetségben indulnak?
Hát annyit talán elmondhatok, hiszen ez azért részben ismert, hogy a miniszterelnök úr valamennyi választókerületi elnökkel, tehát mind a 106 egyéni választókerületben eddig megbízott választókerület elnökkel leült és személyesen egyeztetett. És ezek nagyon komoly egyeztetések voltak, én magam is részt vehettem ilyenen. Ezt követően fog eldőlni, hogy ki melyik körzetben indul, de hát ezt majd nyilván megerősítik a különböző párt testületek is, országos válasz majd rá, Bolint és a többi, és a többi. Az biztos, hogy a felkészülés szempontjából fontos dolog, hogy az előttünk álló, mint egy két évre a választókerületi elnökök, ha megkapják a megbízó levelet, akkor elkezdjék, vagy folytassák a munkát. Biztos, hogy lesz néhány helyen változás, de ezt a miniszterelnök úr nyilván Semmény Zsolt elnök úrral együtt eldöntve fogják majd meghatározni. A KDNP kellő képviselettel rendelkezik. Én amennyire láttam és láttam az elmúlt időszakban is tisztességesen helytálltak a választókerületek élén a KDNP-s politikusok, úgyhogy én bízom benne, hogy minél többen tudják majd folytatni.
Mit jelent az, hogy kellő képviselet egy Fidesz-KDNP viszonyban, ha a 106 egyéni választókerületet nézzük?
Hát nyilván ez egy olyan dolog, hogy lehet azt mondani, hogy miért nincs több KDNP-s választókerületi elnök, de szerintem az az igazság, hogy alapvetően nagyon sok esetben kettős tagság van. És ez azt jelenti, hogy ez is erősíti a szövetség együttműködésünket. Mi ugye a kereszténydemokrata értékeknek a fölvállalását és megjelenítését igyekszünk a Fidesz-szel szövetségben felmutatni. A Fidesz valóban egy nagy néppárt, de egy irányba evezünk és egy irányba húzunk. Tehát én azt hiszem, hogy az most, hogy 17 fős frakciónk van a mai magyar parlamentben. A második legnagyobb frakcióval rendelkezünk a KDNP részéről. Ez egy nagyon komoly teljesítmény. Én ott voltam 90-91-től végig a KDNP-ben, láttam azt, hogy országos elnökségi tag lehettem 94-től 96-ig, és akkor a pártnak a szétverése is zajlott annak idején, elég rendesen. És volt egy bizony hosszú szünet, amíg a KDNP visszanyerte a méltó helyét a magyar politikában, és Semmény Zsolt elnök úr akkor megkért, hogy én is lépjek be, és jöjjek vissza, és én 96-ban kiléptem a KDNP-ből annak idején, a belső megosztottság kapcsán, meg hát kizárták több képviselőtársunkat is, és aztán újra tudtuk szervezni a nyilván első lépésben Harrak Péternek, ezúton is köszönet az MKDS, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség megalakításáért, aztán pedig a 2002-es választások után 2003-2004-ben sikerült újra szervezni a KDNP-t, és sikerült egy frakciót is létrehozni, amelynek azóta is tagja vagyok, úgyhogy is alelnöke is, tehát nagyon komoly munka van emögött, de hát a rendszerváltásnak voltak sajátos időszakai, ezen már túl vagyunk, most már az építkezés és az erősödés időszakát éljük.
Három választás egymás után mutatja, hogy ez a konstrukció, hogy szövetségben indulnak a Fidesz-szel, ez bevált. Ezen akkor nem is lehet változtatni. Önálló indulás pártiak nincsenek a KDNP-ben már.
Hát most minden egyes véleményt, tehát minden személynek a magánvéleményét természetesen nem ismerem, de az biztos, hogy a KDNP-ben ez nem kérdés. A KDNP-ben az egyértelmű, hogy a Fidesz-szel közösen szeretnénk a jövőben is együttműködni, együtt indulni, ezt a szövetséget szeretnénk erősíteni, ez a sikerünknek az áloga, valóban így van, ugye háromszor kétharmaddal tudtunk nyerni, ez egy az emberek részéről is egy komoly elismerés és bizalom és lehetőség, szerint igyekszünk ezt megszolgálni. Én csak hadd mondjam el azt, hogy azért ennek az együttműködésnek, ha csak azt az részét nézem, ha már itt pillanatra visszatekinthetek a Covid járványra, hogy azért 2010-től elindulva, megörökölve egy devizahiteles problémakört, egy gazdasági válságnak a különböző kemény gazdasági kérdéseit, ezeket mind igyekezett a kormány hatékonyan és örömesen kezelni. Jött egy rendkívüli dunai árvíz, szintén az embereket mentette a kormányzat. Jött egy vörösiszap katasztrófa, ami váratlan volt, de helyreállította a kormányzat, mind Kolontárt, mind Devecsert is, és amit csak lehetett, megtett az emberek érdekében, védelme érdekében. Jött egy migrációs válság helyzet, ugye 2015-ben 400 ezer migráns vándorolt keresztül illegálisan Magyarországon, semmiben nézze minket. Megcsináltuk a határkerítést, az embereket mai napig védjük a migrációs veszélyekkel szemben. és jött ez a koronavírus járvány, amiben szintén amit csak lehetett megtettünk. Tehát egy olyan válsághelyzeti kezelés, egy olyan veszélyhelyzeti kezelésen vagyunk túl, ami egyértelműen és hitelesen mutatja, hogy a kormányzat ellátja azt a feladatát, és ennek a frakciószövetségnek, ennek a pártszövetségnek köszönhetően egy eredményes védekezési feladat sort tudtunk végrehajtani. Tehát ez is szerintem példaértékű. Bajban ismerszik meg az igaz barát. A Fidesz-KDNP szövetsége barátja az embereknek, ebből is megmutatkozik. Én azt hiszem, hogy ha egy sikeres időszakra visszatekintünk, ami válsághelyzeteken is edződött, meg közös sikerekben is, akkor itt nem lehet kérdés az, hogy együtt vagy külön. Ez egyértelmű, továbbra is együtt és szövetségben a Fidesz-szel.
Elvi vitáik vannak? Vannak olyan kérdések, amelyeket másképp ítélnek meg?
Alapvetően szerintem nincsenek. Tehát én most lehet, hogy vannak részletkérdések, hogy most a környezetvédelmet az teremtésvédelemnek nevezzük-e, vagy pedig sem. Nyilván biztos, hogy vannak vagy lehetnek minimális nézetkülönbségek képviselőtársak között, hát még egy közösségben és még egy családban is van, aki nem mindent ugyanúgy lát. De az alaprendeltetés, az alapcélkitűzés, az alapértékek, azok egyértelműen közösek. És ezek összekötnek minket. Én szerintem fontos, hogy az integritás megvan ebben a közösségben, és ezt frakcióvezetőként igyekszem én magam is erősíteni a jövőben.
Tartalékos állomány toborzása, a honvédség fejlesztése, ez hogy vészelte át a koronavírus járvány néhány hónapját? Benkő Tibor, honvédelmi miniszter ült itt néhány napja, és azt mondta, hogy jól, mert nagyon kevesen betegedtek meg, aki megbetegedett, azt azonnal elkülönítették, hadgyakorlatokat elnapolták, stb.
Nyilván fontos volt, hogy valóban amennyire én is láttam, a honvédség is tartotta azokat a szabályokat, betartotta azokat a szabályokat, amit minden állami szervnél be kellett tartani. A katonák helytálltak, hiszen emlékszünk, hogy idősek otthonában számos helyen elmentek, vegyi védelmi alakulat, elvégezték a feltöltési feladatokat, tehát ez egy nagyon fontos képessége a magyar honvédségnek, és helytállt a magyar honvédség. A tartalékos rendszer az egy fontos célkitűzés, hiszen még mindig utalok arra, hogy 2010-ben az a baloldali kormányoknak köszönhetően 17 tartalékos katonája volt Magyarországnak vagy a magyar honvédségnek, ami azért enyhén szóval is megmosolyogtató létszám. De az biztos, hogy ma már több mint 9000 tartalékosunk van, és ebben valóban elődöm és utódom is sokat dolgozott, én magam is igyekeztem sokat dolgozni, hiszen a területvédelmi elve újján szervezett tartalékos rendszert sikerült annak idején összeállítanunk és elindítani ezt a munkát. Ugye az Rényi 2026-os haderőfejlesztési programot is összeraktuk, még az én miniszterségem alatt, és ennek része, fontos része a tartalékos rendszernek a megújítása és megerősítése. Én azt látom, hogy a toborzó munka és a magyar honvédségnek a válsághelyzetben, a veszélyhelyzetben való megjelenése is mind-mind lehetőség és esély volt arra, hogy a magyar honvédség presztízsét, arculatát, imázsát erősítse. És ez biztosak benne, hogy az idők folyamán ez további lökést és lehetőséget ad arra, hogy még inkább növekedjen a tartalékos állomány létszáma, és a kedv is megjöjjön nagyon sok fiatal számára, hogy akár hivatásos katona legyen.
Ugye a honvédségben nem a tartalékos állományon keresztül vezet az út, nyilvánvalóan, hanem alulról, a fiatalokon keresztül vezet az út. Van annyi alkalmas fiatal, ami a honvédség igényeinek megfelel? Ha jól emlékszem, itt igen magas fizikai és szellemi követelmények vannak.
Igen, szerintem is magas a mérce, de ez szükségszerű, hiszen mind pszichésen, mind fizikailag, most erre a fizikait persze mindig lehet erősíteni, tehát a pszichét is lehet, de ugye tehát én annak a híve vagyok egyébként, hogy maga a belülről jövő érzés legyen meg a fiatalokban, az érdeklődés legyen meg. Ugye a haszaszeretet érzése azért fontos, mert több szempontból, de azért mindenképpen fontos, hogy ha a szeretet érzés, a hazaszeretet érzés ott van a fiatalok szívében, akkor sokkal könnyebb megteremteni annak a lehetőségét, hogy ezt átalakítsuk tevékeny törődéssé, óvó, védelmező gondoskodássá, adott esetben bármilyen veszélyes szembeni kiállássá. Tehát ne egy passzív, elhúzódó, elmenekülő cselekvés mutasson föl a fiatalember, hanem pont az ellenkezőjét. Ha ez a neveltetésben nem alakul ki, a családból nem hozza, és a szívük ilyen szempontból kicsi marad, vagy üres marad, akkor nem várhatjuk el, hogy eredményesen védelmezi a szülőföldet és a hazát, ha bármilyen baj jelentkezik, vagy jelenik meg. Tehát ezért ezek összefüggenek egymással, tehát összefügg a neveléssel, összefügg a családból hozott értékekkel, és aztán később persze az ilyen típusú lehetőségeknek a megadásával, meg ösztönző programok megteremtésével is. Tehát egy jól működő társadalomban erre törekedni kell, hogy igen, mindig legyenek fiatalok, akik szeretik nagyon a hazájukat, kötődnek hozzá, és még olyan szinten is szeretik, hogy elmennek mondjuk katonának, és adott esetben ne kelljen, de ha szükséges, akkor meg az életüket is feláldozzák annak érdekében, hogy megvédelmezzék a családjukat, a nemzetüket, a szülőföldjüket, a hazájukat.
Hogy épül föl most ez a rendszer? Az iskolai, hazafias oktatástól kezdődik, sportközpontokon át vezet a honvédség felé. Szóval mi a szerkezete?
Igen, az elmúlt két évben a miniszterelnök úrtól azt a feladatot kaptam, hogy kormánybiztosként a hazafias és honvédelmi nevelésnek a stratégiát dolgozzam ki. Ezt kidolgoztuk egy szakértői munkacsoporttal együtt, tehát közösen dolgoztunk ezen, egy 175 oldalas anyagot írtunk a miniszterelnök úrnak. Ez a dokumentum elkészült, ennek van egy cselekvési terve, ami konkretizálja a feladatokat. Valóban így van, az iskolában, az iskolai oktatásban szükséges elemeket is megneveztük, és egyéb más külső hatásokat és folyamatokat. Gondolok itt egészen a kis történelmi filmekig, mert látom azt, hogy a gyermekek mennyire aktívak manapság, sok esetben hiperaktívak, nagyon nehéz, erre utaltunk már az elején is, hogy megtartani a figyelmüket, tehát ma már nagyon sok gyermek, aki az alfa nemzedékben született, egy egri csillagokat nem biztos, hogy végignéz, vagy végigolvas, hanem egy 10 perces kisfilmet megnéz, hogyha az jó animációs kisfilm, és jól van elkészítve. Tehát ez fontos dolog, hogy ilyen eszközök és módszerek is legyenek ebben. Ez csak egy apró elem, most nem akarom hosszasan sorolni, hogy milyen elemek vannak még, de a sport lehet még ilyen. Tehát a sport az egyik legjobb nevelési eszköz. Ezért a sportokon keresztül is nagyon szépen meg lehet szólítani a fiatalokat. Fontos volt a mindennapos testnevelés, fontos volt a Honvédelmi Sportszövetség létrehozása. Ezek, hogyha fölépülnek, egy megyei, sőt járási hálózatot alkotnak majd, akkor a fiatalok számára lesz lehetőség arra, hogy a sportlövészeten keresztül, a küzdősportokon keresztül, vagy a technikai sportok elsajátításán keresztül kötődjenek a hazavédelmének szélesebb össznemzeti ügyéhez, és nem feltétlenül kell katonának lenniük, de mégis ezen keresztül olyan többlet kompetenciák, képességek alakulhatnak ki a fiataljainkban, szívében, eszében és fizikai képességében is, hogy ezzel eredményesebben tudják védelmezni a hazát minden bajtól, mert nagyon sok veszély leselkedik manapság a fiatalokra. Tudjuk, hogy önmagában a globalizáció egy óriási kihívás valamennyi nemzet számára, tehát a lokális helyi értékek vagy nemzeti értékek hogyan tudnak megmaradni egy homogenizációs folyamat közepette, hogyan tudjuk ezeket az értékeket felmutatni, átadni gyermekeinknek, és ők majd az ő gyermekeiknek, ez egy nagy kérdés és nagy kihívás, korunk egyik talán legnagyobb kihívása.
Meg lehet csinálni úgy egy hazafias nevelést, hogy az kibírja a politikai váltógazdaság fordulatait, amit előre sose lehet kiszámolni. Azért kérdem, mert emlékszem, hogy nekem Olaszországot kellett volna az én dandárommal célba venni, de mindenki tudta a társaink közül, hogy ez marhaság.
Hát most különösen nem ajánlod, de hát a járvány miatt, de a lényeg komolyra fordítva, az biztos, hogy arra kell törekednünk, hogy és idealista emberként én talán nyugodtan mondhatom azt, hogy vannak pártok, vannak párpolitikai érdekek, szempontok, programok, stb. Egy többpárti demokráciában ez rendjén van. De kell legyen néhány olyan közös nevező, ami nemzeti ügyekben nem bír el párpolitikát. Itt mindenkinek szerintem hitvallást kellene tenni annak érdekében, hogy olyan gyermekeket neveljünk föl, olyan fiatalokat neveljünk föl, hogy szeressék a szülőföldet, szeressék a hazájukat, kötődjenek a nemzethez. És legyenek tisztában legalább azokkal az értékekkel, amiket őseink ránk hagytak. Legyenek tisztában a hungarikumokkal, ismerik a nemzeti értéktárban elhelyezett kincseket, és ezeket őszintén vallják meg, és ez nem más nemzetek rovására való, vagy annak a fölébe emelésére való értéktár, hanem ez pontosan, hogy mi is vagyunk olyanok, mint mások. A magyarok is nagyon-nagyon sok értéket hagytak hátra. nem csak a magyar nemzeti történelmet gazdagították, hanem egyébként az emberiséget is. Mondjuk csak a Nobel-díjas tudósainkra, vagy az olimpiai bajnokainkra. Ugye 177 olimpiai aranyérmet szereztek az újkor olimpiák történetben a magyar sportolók. Óriási teljesítmény. Tehát nagyon sok minden van, és ez a közösség, ez a nemzet, ez itt a Kárpát-medencében hihetetlen tehetséges nemzet. Ezeket az értékeket ismernünk kell, és ha lehet, akkor gyarapítani kell. És ez a dolgunk, hogy a gyermekeinket képezzük olyanná, hogy gyarapítsák is ezt az értéktárat, ezt a nemzeti kincsestárat.
Azt mondta, hogy összeállították a programot, már a miniszterelnöknél van, ha jól értem. Mikor indul?
Hát ugye részben ez a nemzeti alaptanterv módosított alaptanterbe is bekerült néhány elemennek, ami a hazaszeretetnek az érzését erősíti a fiatalokban. És hát nyilván a cselekvési tervnek a részleteinek való átbeszélés és kidolgozása után indulhatnak ezek az elemek. De ugyanakkor már fut a Honvédelmi Sportszövetségnek a tevékenysége, amit még miniszterként volt szerencsém létrehozni, köztestületként, és honvédelmi sportközpontokat építünk, valamennyi járásban erre utaltam korábban. Tehát ezek ugye a lehetőséget adják meg, és ehhez kellenek majd hozzárendelni programokat, bajnokságokat, járási, megyei sportvetélkedőket, akadályversenyeket és sok-sok minden mást. Elindítottuk a Bátrak Ligája nevezető programsorozatot, 7. általános iskolások részére. Osztályközösségek indulhatnak, 500.000 forintos sportszervásárlási utalványt kapnak a csapatok. Tehát ez egy nagyon jó kis küzdőtér és versenysorozat. Most ugye a Covid járvány miatt ezt is sajnos félbe kellett szakítanunk, de ezek is folynak, és a jövőben is szeretnénk ezt folytatni. Tehát számos ilyen apró elem van, ezeket természetesen rendszerszerűen próbáljuk összerakni, és nagyon sok szövetségesünk van ebben, hála Istennek, különböző sportági szakszövetségek is, sportlóvó szövetségtől kezdve, a judó szövetségen át számos a technikai sportok szövetsége is tagunk, alapító tagunk, úgyhogy igyekszünk ezeket a programokat minél szélesebb körben a gyermekek és fiatalok számára hát bemutatni és invitálni őket, hogy vegyenek részt.
Magyar Honvédelmi Szövetség, ami nem a sportszövetség, az újjáéletet, az arról ismerszik meg, hogy nagyon jó képzéseket lehetett ott kapni, például tehergépjármű vezetésre, ami egy nagy kincs, ha valaki tud teherautót vezetni.
Hát az a pikáns helyzet van, hogy gyakorlatilag ezt a nevet levédte valaki, így aztán a Honvédelmi Sportszövetség nevet tudtuk fölvenni, de a tevékenység maga, ez a céltevékenység, ez ugyanaz. Tehát mi is igyekszünk a honvédséggel együttműködve a gépjárművezetésben segíteni, katonai járművek képzésében, arra való vezetőengedélyeknek a megszerzésében közreműködünk, kadétképzésben közreműködünk a középiskolás fiatalok számára. Kadétképzést indítottunk el, és ebben mentorként mi magunk is részt veszünk, instruktorokat képzünk, nevelőket képzünk, tehát ezek mind-mind benne vannak a programunkban. Igen, ahogyan ön utalt erre, valóban a rendszerváltás előtt hát születtem én magam is, és láttam, ha Lenin nem is, de az MHS mindenképpen egyedülálló sportmozgalom volt. A sportmozgalom az egy példaértékű mozgalom volt, és én azt hiszem, hogy ezt érdemes átvenni, és a Honvédelmi Sportszövetség keretei között továbbvinni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Simicskó István, a KDNP parlamenti frakció vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.